Az úr ugyanúgy vezetett, ahogy a testvéremet, és én is a rómabeliekhez írt levél 8. részéből fogom Isten igéjét olvasni, éppen egyet azon versek közül, amit már Mihály testvérem is felolvasott, a 14-est. Tehát Pál apostolnak Rómába írt levele 8. részéből a 14. verset olvasom fel, amit fennállva nyitott szívvel hallgassunk meg. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Kérlek téged, áldott megváltóm Jézus Krisztus, tedd most elevenni ezt a drága igét a számunkra. Hadd Uram, kérlek, hogy a tanítás által, amelyet most szeretnél közölni velünk, előrébb jussunk az ismeretben, és a te szellemed által, amely a tanítás lebontja nekünk, előrébb tudjunk jutni az engedelmességben, a hívő életben és a szeretetben is, mert ha szeretet nincsen mi bennünk, akkor semmit vagyunk. Kérünk téged, Úrunk Jézus Krisztus, hogy a te irgalmasságodért, golgotai kereszthalálodért tekints ránk nyomorultakra, és tápláld a mi szívünket élő igéddel. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor megtér egy ember, akkor az egy nagyon felemelő érzés és nagyon felemelő élmény. Nem csak annak a megtérő léleknek, aki átadta a szívét az Úr Jézusnak, hanem a környezetének is, akik látják. Ezek után azonban olyan elkeserítő lehet látni egy hívő embert, akár frissen megtért, akár pedig már régebben megtért, sőt, aki régebben megtért, annál még keserűségesebb dolog az, amikor azt látjuk, hogy az életvitelét, a döntéseit a régi törvényszerűségek határozzák meg. Azt veszi számításba, azt veszi figyelembe, amit szemmel lehet látni, amit kézzel lehet fogni, vagy éppen anyagi érdekek, anyagi dolgok. Ugye mi a mi környékünkön, itt a Körös vidékén sokszor emlegetjük azt, hogy ki ürültek, elerőtlenedtek a gyülekezetek, néha teljesen, úgyhogy nem maradt egyetlen tag sem, sok olyan helyen, ahol korábban erős, komoly gyülekezetek, nagy létszámú gyülekezetek voltak. És hát egy nagyon természetes indokot szoktak ezzel kapcsolatban emlegetni, sokan így tartják számon ezt, és az emberi oldal az teljesen meg is felel a valóságnak, hogy itt elnehezedett a megélhetés, iparosodás történt, a nagyvárosok elkezdtek gombamódra nőni, szaporodni, rengetegen odaköltöztek, és a budapesti nagy baptista gyülekezetek, amelyek ma ott találhatóak, nem is tudom pontosan hány, annak köszönhetik a létüket, hogy rengetegen betelepültek vidékről oda. Hát így jártak itt a környékbeli gyülekezetek is, hogy elnéptelenedtek, mert a megélhetés miatt el kellett oda menjenek. Én nem mondom azt, hogy nem lehet ilyen döntése egy hívőnek, de azt mondom, hogy Isten nem azért hív létre egy gyülekezetet, hogy anyagi érdekek miatt az tönkre menjen. Hanem nekünk meg kell tanulni úgy gondolkodni, hogy nem a világ szerint gondolkodok, mint régen, hogy a megélhetés állt nekem a középpontban, hanem akár életem árán is szolgálom az én Uramat azon a helyen, ahova engem vezetett. Mert ha az Úr Jézus hasonlóan gondolkodott volna, mint azok a tömegek, akik a Körös vidékéről mondjuk Budapestre, vagy Debrecenbe, vagy akárhova elköltöztek, soha nem halt volna meg értünk. Mert azt mondta volna, nem megyek oda, mert ott megölnek engem. Nem ezt foglalkoztatta? Hol ölik meg? Hol dicsérik meg? Hol fogadják? Pálmaágakkal, vagy honnan zavarják el? Hanem betöltötte az ő küldetését, és azt mondhatta a végén, elvégeztetett. Mert Isten szelleme vezérelte. Mert reászállt a Szent Szellem, amikor bemerítkezett. Mit ért volna az Úr Jézus bemerítkezése, ha nem száll rá a Szent Szellem? És nem vezérli ő. Semmit nem ért volna. Megkérdezték tőlem egyszer, milyen lesz a néger, ha beugrik a vörös tengerbe? Hát gondolkoztam kis gyerekként, hát egy fekete színű ember beugrik a vörös tengerbe, miért, mire? Hát mondom, fehér. Azt mondták, vizes lesz. Hát a baptisták is csak vizesek lesznek, hogyha nem kapják Istennek a lelkét, és nem tudnak tovább Isten szelleme által vezéreltetni. Élnek egyfajta életet a világban, azután éri őket valamilyen érintés, bemerítkeznék, és folytatják a gondolkodás módjukat ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. Elszomorító látni, amikor egy országos közgyűlésen, amikor egy gyülekezeti tanácskozáson, vagy bármilyen döntéshozatalnál a testvérek hozzák fel az emberi érveket. Testvérek, ezeket fel kell hozni, ezeket mérlegelni kell. Nem lehet lesöpörni az asztalról, meg kell említeni. De mindig oda kell tenni azt is, ha az Úr akarja és élünk. Mi az ő akarata? Kikutatni, megkeresni? Hogyan vezet Isten? Hát ez a hívő életnek azt hiszem nem csak az én számomra, hanem mindannyiunk számára, akik hitben járunk, az egyik alapvető kérdése. Hogyan vezetsz Istenem? Hogyan mutatod meg, hogy mi a te akaratod? Hogyan tudjam meg, hogy most maradjak itt, ahol szegénység vár rám, vagy valóban odébb állhatok? Megengeded ezt, vagy azt? Mi a te akaratod, Uram? Isten annyira szabad, olyan sokféleképpen vezethet. Szeretném, hogyha elmondhatnám most azt, amit én megtanultam Isten igéjéből, erre a kérdése válaszként, hogy hogyan vezet Isten. Nem azt mondom, hogy ki fogom meríteni azt, amit a Szentírás erről tanít, hanem azt tudom, hogy amit engem Isten tanított eddig, azt én most szeretném átadni a testvéreknek, hogy ezzel kicsit segítsek, és magamat is abban erősítsem, hogy Isten vezetésére hagyatkozzak, és ne azokra az ész érvekre, emberi gondolatokra, amelyek kísértenek szüntelen. Egy alapelvet itt még le kell, hogy fektessek, mielőtt rátérnék azokra a módokra, ahogyan Isten vezet. Ez az alapelv a János evangélium a 10. részében van megörökítve. Az első 6 verset fogom elolvasni. Tehát a János evangéliuma 10. részének az első 6 csodálatos versét olvasom fel. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Minden ember fel lehet ismerni a hangjáról. Ha a testvérek nem látnának engem, akkor is tudnák, hogy most Gál Lajos prédikál. De hogyha bejött volna Mihály testvérem, és felállt volna, elkezdett volna beszélni, és őt nem láttuk volna, akkor azt kérdeztük volna, ki az, aki prédikál? Mert a legtöbben nem ismerjük őt, vagy nem ismerik őt. A hangjáról nem ismertük volna. Tehát, hogyha megismerek valakit, a továbbiakban a hangjáról azután már felismerem. De ha nem ismertem meg, akkor nem fogom felismerni, akárhogyan is szól hozzám. Nekünk nagyon fontos, hogy megismerjük Jézus hangját. Ezt nem tudom emberi szavakkal elmondani, csak megpróbálom valahogy lefesteni, hogy amikor én megtértem, akkor én hallottam Jézus Krisztusnak a hangját. Engem megszólított. És amikor vezet engem Jézus Krisztus, akkor mindig ugyanezt a hangot meghallom. És addig nem vagyok nyugodt, amíg ugyanazt a hangot meg nem hallom, amit a megtérésem napján hallottam meg. Amiképpen vettétek a Krisztust, azonképpen maradjatok meg ő benne. Tanítja a Kolossé belieket Pál apostol. És itt erről van szó. Amikor hallottam az ő hangját, amikor megtértem. Arra a hangra vagyok kíváncsi, azt a hangot várom, semmilyen más hang, bármilyen nyájas, bármilyen szelíd, bármilyen meggyőző, nem vagyok hajlandó engedelmeskedni neki, mert nem az én Uram hangját hallom. Idegen, nem követem, félek attól, mint a bárányok az idegen pásztornak a hangját. Nem követik. De az ismerős pásztort, ha nem is látják, de hallják hívó szavát, elindulnak utána. Ha olyan területre vezeti őket, amely félelmetes, de hallják a hangját, jöjjetek báránykái, mennek utána, mert bíznak ő benne. Hát testvérek, hogyha mi nem adtuk át a szívünket Jézusnak, hiába várjuk az ő vezetését, akkor maradnak az észérvek, akkor maradnak a forintok, akkor marad az arany, akkor marad az ezüst, akkor marad a megélhetés, a munka, az érdek, a siker, a nagyság, ki tudja még mi minden más. De hogyha meghallottam egyszer Jézus hangját, akkor azután már felismerhetem. Jelenések könyvének a 13. részében, a 11. versben is ugyanezt olvassuk, mert itt egy világméretű megtévesztés zajlik, ezt szeretném leszögezni erről, jó lenne egy külön nem igehirdetés, hanem igehirdetés sorozatot tartani. Egy világméretű megtévesztés történik, de Isten leleplezi ezt a megtévesztést éppen azáltal, hogy az ő fiának hangján szól hozzánk, amely pótolhatatlan és utánozhatatlan. Tehát az jelenések 13.11. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló. De úgy szól, mint a sárkány. Amikor ránézek, azt hiszem, hogy ez Jézus Krisztus. De amikor megszólal, akkor hallom, ez nem az ő hangja. Egy világméretű megtévesztés történik most, többfajta iránya van ennek, amikor Jézus Krisztusnak a nevében szólnak némelyek, mi pedig hallgatjuk, és mint a piroska és a farkas meséjében látjuk, hogy hát a nagymama köpenye alól kilóg a szőrös farok. Hát ez nem a nagymama, de hát piroska nem hallgatott erre. Mi is megismerjük, hogy nem Jézus Krisztus hangján szólalnak meg. Az ő neve hangzik, de nem az ő hangján halljuk. Ismeretlen nekünk, megtérésünkkor nem ez szólt hozzánk, ezért idegen marad a számunkra, és leleplezzük az ördög munkáit, mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy az ő munkái nyilvánvalóak előttük. Próbál titokban maradni az ördög, de mi a kémeket egyből meglátjuk. Ezek után szeretnék rátérni arra, milyen módon vezet Isten. Szeretném így pontokba foglalva, csokorba szedni. Itt is lesz majd olyan pont, aminek lesznek alpontjai. Rögtön az első is ilyen. Legelőször és mindenek felett szeretném kijelenteni, hirdetni, szívetekre helyezni, megerősíteni, hogy Isten az ő igéjén keresztül vezet. Az ő igéjén keresztül vezet. Isten igéje háromféleképpen áll előttünk. Az egyik az az ige, amit úgy nevezünk, hogy Biblia. Ez az írott ige. Mi nagyon könnyen félrevezethetőek vagyunk, és Isten igéjének betudnánk ezt is, vagy azt is, majd erről lesz még szó, hogy valamikor téved az ember, és úgy gondolja, Isten szólt hozzá, de valóban nem. De azért adott Isten nekünk egy ilyen kővevésett szabályt, most így mondom, mert hát nem kő ez, hanem papír, de volt ez kövön is, ugye tudjuk, hogy a 10 parancsolatot azt kőre írták, mert annak idején az volt a könyv. Cserép, vagy agyag, vagy kőtábla. Tehát egy ilyen kővevésett igét rögzített számunkra Isten a Szentírásban, a Bibliában. Ez olyan jó, mert mi elkanyarodnánk talán jobbra vagy balra, de Isten igéje mindig kalauzol bennünket, ez egy változhatatlan, ehhez nem lehet hozzátenni, ebből nem lehet elvenni, ez mindig ugyanaz marad minden időben. Isten az ő igéjén keresztül szól, és az ő igéjének az egyik formája a Biblia. Amikor ez megnyílik, testvérek, akkor tud Isten szólni. Ugye mi szoktuk azt tanácsolni embereknek, hogy olvassátok a Bibliát. Elolvassák a Bibliát, és azt mondják, hát érdekes könyv volt, kiolvastam elejétől a végéig, vannak ilyenek. De ennél nem jutnak többre. Isten nem vált Isten igéjévé a számukra. Egy irodalmi alkotás maradt a számukra, nem elevenedett meg. A betű megöl, de a szellem megelevenít. Isten szelleme önmagában nem akar munkálkodni. Isten szelleme Isten igéjét eleveníti meg. Milyen szép! Azért mondok mindig lélek helyett szellemet, mert a Biblia is elválasztja ezt, a héber, a görög nyelv, az angol, a német is ismeri ezt az elválást. De magyarban is van ilyen, a szellem az a szellő szóból származik. És a görögben pontosan így van. Fuvallat, szél, szellő, lehellet. Hát amikor lehellek egy, akkor megmozdul ugye a levegő, és annak van. Na most, amikor Isten beszél, hát akkor mi történik? Hát nem egy lehellet jön ki a tüdőből? Az embernek is? Megrezegteti a hangszálakat, és akkor a beszédben benne van egy lehellet. Hát Isten szelleme is az igét elevenné hallhatóvá, érthetővé teszi. Isten szelleme az igét teszi elevenné, ezért mondjuk azt, hogy a lélek kardja az ige, a szellem kardja az ige a szellemi fegyverzetnél. Tehát amikor a Biblia megelevenedik, akkor Isten tud minket vezetni. Csodálatos élmény ez, a hívők tudják, hogy milyen az, amikor olvasok egy bibliai részt, olvastam már százszor, és egyszer csak Isten szól. A megtérésemkor hallott hangot ismét hallom, és Isten irányt mutat nekem. Erre menjél, ezt csináljad. Csodálatos élménye ez a hívő embernek. A másik, amely Isten igéje, az még talán még, ha nem is lehet itt rangsort tenni, de olyan csodálatos. A testélet ige. Az ige testélet, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Megszületett az Isten igéje, az Isten szava, az Isten üzenete. És az Isten szava az nem csak egy beszéd, nálunk sokszor csak beszéd az, hogy úgy szeretlek. De a következő szavunkkal már sértünk. Istennél a beszéd az megtestesül. Az testé lesz. Az bebizonyítja Isten, hogy ő komolyan gondolja, és cselekszik. Hát így lett testé Isten igéje, és az egy üzenet. Jézusnak a megszületése egy üzenet. Még az a pici gyerek csak azt tudta mondani, oá, oá. De Isten már azáltal üzent, elérkezett hozzátok az üdvösség. Most jelent meg az üdvösség. És valakik megértették, mint az Aksimeon. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Az a kicsi gyerek még semmit nem tudott mondani, de az ő megszületése jelentett valamit. És ezt ő megértette, hogy mit jelent. És amikor ott látjuk ezt a testet, megfeszülve a Golgota keresztjén vérben ázva, akkor is nagyon keveset szólott az Úr Jézus, nagyon kevés beszédet szól, és jobban prédikál nekünk, mint a legjobb evangélista, mint a legjobb ige hirdető. Meghalt értem Isten fia. Az életét adta azért, hogy nekem üdvösségem legyen. Beszél, üzen. A testélet igén keresztül szól hozzánk Isten. Azt mondja a zsidókhoz írt levél írója a könyvének a legelején, hogy Isten sokféleképpen szólott hozzánk a régi időkben, de most az utóbbi időkben szólt hozzánk az ő fia által. És itt összekapcsolódik. A Biblia nem beszél másról, mint Jézus Krisztusról. A zsidók szemén, meg a szívén lepel van, és nem látják Jézust. Nem látják. Próbálják tisztelni az atyát, de lehetetlen az atyát tisztelni, anélkül, hogy a Krisztus, az ő fiát tisztelné. És Isten leszedi a mi szemünkről, szívünkről a leplet, és nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus Krisztus ott van a teremtésnél, a teremtés előtt, ott van a bűnesetnél, ott van az Ószövetségben végig, ott van az Új Szövetségben végig, és itt van ma is. Erről tesz bizonyságot nekünk Isten igéje. És a harmadik formája Isten igéjének, amivel találkozunk, az az ige hirdetés. Amikor a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, az ő születéséről, haláláról, feltámadásáról, szellemének kitöltetéséről szóló drága üzenet hangzik, tehát a testélet ige hangzik, a Biblia alapján az az élő ige hirdetés. Hát vannak olyan papi beszédek, amelyek meg sem közelítik Isten igéjét. Néha egy-egy gyereknek az imádsága az, amin Isten tud szólni, de az a pap, lelkipásztor, prédikátor, vagy egyik helyen így hívják, másik helyen úgy, nem Isten igéjét közvetíti, mert elszakad Isten szellemétől, elszakad a Bibliától, elszakad a testélet igétől, erkölcsi beszédek hangzanak. Isten nem azt akarja, hogy erkölcsösek legyünk, hanem azt akarja, hogy higgyünk az ő fiában, Jézus Krisztusban, és akkor erkölcsösek is leszünk. Hát abból az fakad. Hiába élünk mi egy jó, egy kedves, egy szép életet, ha nem hiszünk Isten fiában, hát semmi hasznunk abból. Tehát Isten igéje, amely háromféleképpen áll előttünk, vezet, vezérel Isten szelleme azáltal, a Bibliát nyitja meg. A testélet igéről tesz nekünk bizonyságot Krisztusról, és a prédikáción, az ige hirdetés bolondságán keresztül vezérel bennünket Isten, és hallgatjuk az ige hirdetést, és tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. Isten szelleme vezet minket azáltal. De ez csak az egyik mód. Ennek a rokona ide tartozik szorosan a testvéri tanács, intelem, buzdítás vagy bátorítás. Összekapcsolódik itt az ige hirdetés bolondsága is, a prédikáció is, egy testvérnek a gondolatvilágát, egy testvéren átjön Istennek az üzenete, akár tanításban, proféciában. És amikor odajön hozzám egy testvér, egy nem ige hirdető, nem a szószéken áll, csak egy egyszerű testvér, akinek van gondolata, üzenete hozzám, és elmondja, akkor Isten engem azon keresztül is tud vezetni. A szószékre nem mindenki állhat fel, asszonyok általában nem szoktak felállni, nem hirdetnek igét, nincs is ott helyük, Isten igéje itt tanít bennünket, de az asszonyok nem nincsenek kizárva abból, hogy Isten üzenetét hordozzák, Isten igéje megengedi a profétálást. Oda mehetnek más nőtestvérekhez, akár férfi testvérekhez is, és elmondhatják, Isten ezt mutatta meg nekem. És akár gyermekek is, ugye gyerekek nem szoktak prédikálni, de még gyermekeken keresztül is jöhet Isten üzenete. És azt mondja, mint ahogy Sámuel mondta Éli főpapnak, nem tudjuk éppen hány éves volt, de még gyermeknek említi őt az ige, így szól az Úr hozzá. Tehát amikor a testvért használja fel Isten, szól neki, rám nézve, akkor is kaphatok vezetést Isten szelleme által. Olykor még egy hitetlen emberen keresztül is. Ez egy egészen ritka, kivételes dolog, de Isten még hitetlen embert is felhasználhat. Mikor azt mondja, hát ilyen egy hívő, hát nem így tettél nekünk eddig bizonyságot? Hát hogy viselkedsz te? Még a hívők szégyenítenek meg minket, és Isten ítélete szólalhat meg a szavukban. De csak hadd mondjak még egy példát erre, hogy mi vált nekem Isten igéjévé. Tehát ige mindaz, amit Isten szól. Egyszer mentem az utcán, és egy kis trafikhoz értem el, amelynek ki volt írva az ajtajára. Ez egy picike volt, csak aki bent ült, az fért el benne, kint az utcán kellett állni, és úgy szolgáltak ki. És ki volt írva az ajtajára, hogy szabadság miatt zárva. És Isten, ahogy ezt elolvastam, szólt hozzá. Ki van írva ez a te szíved ajtajára, amin régen az ördög járt be? Ki van írva, hogy szabadság miatt zárva? Hát, ha nincs, akkor gyorsan írd ki neki. Hadd tudja, hogy te szabad vagy, és most már ez az ajtó nem nyílik ki csak Jézusnak. Szabadság miatt zárva. Isten igéje volt? Az volt, mert szólt hozzám, mert intett engem az Úr. Egy hitetlen ember felírta a boltjának az ajtajára, és üzenetté vált a számomra. Nagyon sok mindent és mindenkit felhasználhat Isten, hogy szóljon, de az alap mindig ige. A Bibliával ez rokon, a Jézus Krisztusról kell, hogy szóljon ez az üzenet, és ettől nem lehet elszakadni. A harmadik példa erre, hogy Isten hogyan tud vezetni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, sokszor gyakoroljuk, könnyű itt már eltévedni, de nagyon ritkán esik erről szó. Hozok majd fel igét is, kettőt, hogy alátámasszam, hogy ez mennyire fontos. Ez pedig a megfontolás. Amikor Isten vezetését várjuk, mindig valami rendkívüli eseményre gondolunk. Valami angyal fog nekünk megjelenni, és majd az angyal mindent elmond, hogy hogyan kell csinálni. Lehet, hogy így lesz. Lehet, hogy valaki már átélt ehhez hasonlót. József átélt, mert a Szentírás rögzíti. Oda ment hozzá az angyal, és megmondta neki, hogy mit kell tegyen Máriával. Vagy akár ha már Sámuelt emlegettem, az ő születésekor. Isten kijelentéseket adott, de Sámsonnál is megjelenik az angyal, és egy angyal adott beszámolót, de nem mindig van így. Sőt, a legtöbbször nem így van. Hanem Isten azt akarja, hogy változzunk el a mi értelmünk megújulásával, és gondolkodjunk most már mennyei logika szerint. Mi gondolkodjunk? Ez a bölcs megfontolás. Az Efezusi levélben ír elő Pál apostol, az 5. részben. El is olvasom ezt, az Efezus beliekhez írt levél 5. részében. Elég lenne egy igeverset olvasnom, de az összefüggés miatt a 8-tól kezdem, mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosságnak fiai úgy járjatok, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Meggondolom. Nem kell ahhoz angyal, hogyha egy csöppet elgondolkozom, rögtön lássam, ez nem egy helyes irány. Ezt neked tudnod kell. Ezt neked meg kell gondolnod. El kell, hogy elmélkedj rajta. Meg kell, hogy imádkozzad. Nincs a kis ujjadban, de olyan, mint egy matek példa. Amit tud a diák, de azért egyből nem tudja megoldani, el kell a feladatot olvassa, el kell kicsit gondolkodjon rajta, és azután meg tudja fejteni. Isten ad nekünk ilyen feladatokat. Vannak benne ismeretlenek. Két ismeretlenek is vannak benne. Az ember gondolkodik, jaj. De megadja Isten hozzá a megoldó képletet, mint a matematikában a két ismeretlenes egyenletnek megvan a megoldó képlete, ezt használják a diákok, és meggondoljuk, Uram, hogyan is jártál te a régi időkben, az én életemben, mások életében. Összeadom, kivonom, és kijön. Ez az Isten útja. Itt kell nekem tovább menni. Hát ugyanezt tárja elénk az Úr az Efezusi Levél 5. része 17. versében, tehát csak 7 versel később. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Fogjátok fel, értsétek meg, fontoljátok meg, és miután elgondolkoztatok, tudni fogtok attól, tudni fogjátok azt, hogy mi az Úrnak akarata, és hogy hogyan vezet. Hadd mondjak erre még egy példát az én saját életemből. Szoktam ezt mondani, lehet, hogy hallották már a testvérek, de én szoktam magam ismételni, a Biblia is szokta ismételni magát. Egyszer elmentem egy idős testvérhez tanácsot kérni. Nem tudtam, hogy mit évő legyek, zavar volt a szívemben, bekopogtattam hozzá, leültem, elmondtam, hogy mi az én kérdésem, mi feszít, nem tudok dűlőre jutni. Ezt az idős testvért úgy hívták, hogy Zimányi József, sokan ismerik közülünk. Számomra egy nagyon kedves testvér és drága emlék ez a mi személyes kapcsolatunkban. Józsi bácsi, ez és ez van. Tessék mondani, mit lehet ilyenkor csinálni, mi lehet Isten akarata. Olyat válaszolt, amit addig soha életemben nem hallottam, de azóta is tartom hozzá magamat, a megfontolással kapcsolatban. Lajoskám, tiszta a szíved? Józsi bácsi, tiszta. Hallgass rá! Józsi bácsi, köszönöm. Már tudom is, hogy mit kell csinálni. Tiszta szív. Nem zavarta az én elmémet idegen dolog, pénz, vagy szerelem, vagy egyéb. Tudtam igazán őszintén válaszolni, testvérek, nekünk nem. Tehát van egy álalázat, amely mindig sír, mindig könnyezik. Egyszer oda ment az erdélyi ébredés során egy testvér egy testvérnőhöz. A testvérnőnek még a sírása sem igazi, úgyhogy tessék abba hagyni. Ez volt a... Mindig siránkozom, mert ilyen bűnös vagyok, meg olyan nyomorult, meg... Van ilyen. Kell ez. De mikor tiszta a szívem, akkor ne essek álalázatba. Akkor tiszta, Uram, köszönöm neked, hogy megtisztítottad a szívemet. Tiszta a szívem, az Józsi bácsi, tiszta. Mert vétkeztem, de meg vagyok mosva Jézus vérével. Hát tedd azt, ami a szívedbe van. És akkor azt tettem. És nem bántam meg azóta sem. Van egy negyedik pont is, amikor láthatjuk Isten hogyan vezet, ez pedig a körülmények által. Testvérek, ahogyan a körülmények adódnak, az is lehet eligazítás. Ha csak az van, az veszélyes, de Isten úgy is szólhat. Megint csak elmentem egy hitbeli elöljáromhoz, őt kevesebben ismerik, ha valakit dicsérek, elmondom a nevét is, ez egy alapelv. Ha rosszat mondok, akkor nem szoktam elmondani, vagy igyekszem kerülni. Nagy Antal Mihálynak hívják, a Sárospataki teológián egy professzor. Kedves hívő testvér. Nagyon sokat tanultam, idős tőle, idős már ő is, egy tudós, hívő ember. És őhozzá is elmentem egyszer egy nagyon nehéz problémámmal. Igazán egy megélhetési gond volt, egy anyagi gond. Az egész életem, a jövőm, szolgálatom függött attól, hogy mit fog tanácsolni. És elmondtam neki, Anti bácsi, ez és ez a helyzet, ez és ez a gondom, és nem tudok tovább lépni, minden kapu be van zárva. Nem tudok tovább lépni. És olyan bölcs tanácsot adott, amit megint csak a mai napig szoktam használni, alkalmazni. Lajoskám, most imádkozni fogunk, és az Úr elé tesszük a te helyzetedet. És azt fogjuk kérni az Úrtól, hogy amelyik kaput megnyitja, az legyen az ő útja. És ne engedjen más kaput megnyitni, zárja be az összeset, de egy kaput nyisson meg, egy lehetőséget adjon, és akkor tudni fogod, hogy az az ő útja. Így történt. Imádkoztunk, az Úr elé vittük, eltelt gyötrelemben vagy 2-3 nap, egyszer csak kapok egy telefonhívást egy olyan testvértől, akit soha azelőtt nem láttam, és mondja, hogy hát hallottam rólad, és gyere el ide és tedd el ezt és ezt. És megkaptam az utat, hogy merre kell menjek. Kinyílt egy kapu. Nem gondolkoztam, hogy bemenjek-e rajta. Úgy alakultak a körülmények, hogy egyértelművé vált számomra Isten vezetése, Isten akarata, az ő szelleme vezérelt engem. Hadd olvassak erre egy bibliai példát is, ez egy gyönyörű. Hát amikor én egyszer felfigyeltem erre az elrejtett kis ige részre, hát majdnem sírva fakadtam, hogy vannak ilyen gyönyörűséges fogalmazások a Szentírásban. A Krónikák első könyvében van ez megírva, amit most szeretnék megosztani. A 12. részben, itt is elég lenne talán a 32-es verset olvasnom, de az összefüggés miatt olvasom a 31-eset is. 1 Krónika 12, 31, 32. Manassénak fél nemzetségéből pedig 18 ezer, akik név szerint kijelöltettek, hogy elmenjenek és Dávidot királlyá válasszák. Tehát Dávid királlyá választásáról van szó. Az Isakkár fiai közül, akik felismerték az idő alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izraelnek cselekednie. 200 főember és az ő rokonaik mind hallgatnak beszédjükre. Voltak Isakkárban, akik felismerték az idő alkalmatos voltát, hogy most mit kell csinálni. Figyelték az eseményeket. Nem angyal jelent meg, nem a Bibliát olvasták, az eseményekből következtettek, most Dávidot kell királlyá kennünk. Hát az legyőzte a Góliátot, Sault a gonosz szellem, kezdte el gyötörni, meg is ölték. Dávid bujdosott, üldözték, pedig ő volt a hadvezér. Tudjuk, hogy Sámuel próféta megkereste, királlyá kente. Most már uralkodik a Júda felett, itt az ideje. Most jött el az ideje annak, hogy mi is útra keljünk, és a többi testvérekkel kapcsolatot létesítve közösen keressük meg Dávidot, és mondjuk azt, hogy legyél a király. Beérek erre az idő. Testvérek, meg kell érteni az időnek a szavát. Csak ennek a gyülekezetnek az élete is. Ugye, voltak itt megtérők, volt, aki már régóta gyülekezeti tag volt, és jön egy telefon, hogy na, Lajos testvér, akkor most döntsetek, hogy mi legyen az imaházzal. Eladjuk, vagy lebontsuk, vagy benépesítitek, mi legyen. Meg kellett érteni az idők jelét. Isten az időn keresztül jelzett. Vannak itt régi testvérek, vannak itt friss megtérők, vannak, akik innen származnak, voltak itt, megszólítani őket. Szeretnétek, testvérek? Igen. Hát akkor itt az ideje. Tavaly még nem lehetett volna, de most meg lehet csinálni. És akkor elindultunk. Ugye van ilyen, amikor Isten szavát meg lehet érteni az események összefüggéségével, és egyértelmű, hogy mit kell cselekedni. Szeretnék még egyet kiemelni, ezt szoktuk is mondani, és nagyon jó, hogy szoktuk. Isten hogyan vezet, amikor bizonyosságot és békességet ad a szívünkbe. Isten olykor megajándékoz bennünket olyan békességgel és bizonyossággal, amely a körülményekkel is dacol. A körülmények azt mondanák, hogy most Budapestre kell költözni, de az én szívemben oly békétlenség van, és amikor arra gondolok, csak gondolok, hogy én maradok itt, ha egyedül akkor is, olyan békesség fog el. Nincs munkahely, de olyan békességem van, hogy tudom, hogy mi az Isten akarata. Testvérek, egy ilyen vezettetés meg a szeghalmi gyülekezet életéhez kötődik. Talán a gyülekezet nem is létezne már, hogyha a Garzóné Ági néninek a szívébe nem keletkezett volna egy ilyen bizonytalanság, és aztán később egy ilyen bizonyosság. Ők ugyanis Körösvadányból származnak, és Szeghalmon éltek jó ideig, de aztán visszaköltöztek Körösvadányba. Évekig laktak ott a férjével és a családjával. És egy nyughatatlanság vett erőt rajtuk. Nem tudták megfogalmazni, külön-külön mind a kettejük szívébe. Férj és feleség szívébe békétlenség, nyughatatlanság. egyszer nem bírják tovább, és megkérdezi Ángi néni a férjét. Te ide figyelj, János, én nem bírom, nem bírok tovább itt maradni. Nekem a szívem szekhalomra húz, nem tudom miért, szóval én is így látom. Ott vagy 7 évig, vagy nem tudom hány évig laktak, nem emlékszem pontosan, de évek teltek el. És visszaköltöztek szekhalomra. Akkor jött a békesség. És Ági néni hívogatta a többieket a gyülekezetbe. Általa voltak megtérők. Azért mondom, lehet, ha nem költözik vissza, nincs is semmi abból a gyülekezetből. Az ő házuknál volt az Isten tisztelet. Isten visszakényszerítette őket, ez egy belső nyughatatlanság volt. Én is jártam így. Elkezdtem egy világi főiskolát. És nem nagyon ment a tanulás. És a diáktársak, otthon a lelkipásztorom, a szüleim, a professzorok felajánlották mind-mind a segítségüket. Még adunk egy esélyt, ne hagyd ott az iskolát, még segítünk. Két személy volt, aki mellém állt. Az egyik Jézus volt, a másik a mennyasszonyom. És az én szívemben volt egy békesség. Egy kilátástalan jövő felé mutatott ez a békesség. Nem tudtam, hogy miből fogok élni, mit fogok tanulni. Volt egy elavult szakmám, friss volt a szakma, de már elavult volt. A TS-ekre találták ki a mezőgazdasági gépszerelőket. Hát a TS-ek akkor mentek éppen tönkre, mikor én leérettségiztem, és a kezembe kaptam a szakmunkás bizonyítványt, meg az érettségét. Tehát ott elhelyezkedni abban az időben nem lehetett, mert akkora volt a munkanélküliség, mint a gépszerelők is, meg mások is megtöltötték a munkanélküli hivatalokat. Hát egy főiskolán indultam el, talán lett volna jövője, családi gazdaságok felé orientálódott, egy mérnök lettem volna, és Isten jelzi nekem itt belül, hogy nem, nem és nem és nem. És a tanulás sem ment, pedig igyekeztem tanulni, de még az utolsó esélyt nem fogadtam el. Volt bennem egy makacs nem. És valaki keményebben, valaki szelíden próbált a szívemre beszélni, folytasd, szükség van hívő üzemmérnökökre. Szükség van hívő diákokra, és bennem csak egy volt, nem. És mentem a munkaügyi hivatalba, munkanélküli segélyt kaptam, és mentem egy segédmunkásként dolgozni, egy építkezésre, kevertem a betont, meg nyeltem ott a port, meg a téglaport, meg mindent. És dolgoztam a két kezemmel. És Isten utána innen bontakoztatta ki az én jövőmet. Csak volt bennem egy nem. És egy békesség volt bennem, amikor arra gondoltam, nem megyek tovább ezen a főiskolán. Ki tudja, hol tartana az életem, ha akkor engedetlen lettem volna. Nagy dolog, amikor megérti az ember a szívében, hogy mit akar Isten. Érzékeli. Érzi valahogy. És végül szeretnék még arról beszélni, amit már emlegettem, amiről már valami említést tettem, hogy Isten viszont vezet bennünket kijelentés által is. Hát ez az a természetfeletti kategória, amely nem mindig olyan nagyon természetfeletti, de a legközelebb áll a természetfelettihez. Amikor Isten kijelentés ad. Amikor Isten megszólít engem. Sok fajtáját lehetne felsorolni, onnantól elkezdve, hogy egy angyal jelenik meg, és ő is szólhat, addig, hogy Isten adhat álmot, éppen nem olyan régen egy testvér elmondta, hogy neki Isten szólt álomban. Egyértelmű és világos volt, hogy az Úrtól való dolog az. Én is kaptam már egy pár álmot az Úrtól. Lehet valakinek látomás, hogy nem alszik, de egyszer csak megjelenik neki valami hang vagy kép, és kap egy látomást Istentől. Ilyen létezik, ilyen van. A jelenések könyve így íródott, hogy elragadtatott lélekben látomása volt, Pál is beszámol erről. Nem kell ettől félnünk, könnyen félrevezethet az ördög, ha nem maradunk Isten igéje mellett. De ha megmaradunk a Biblia és a testélet ige mellett, nem fogunk eltévedni ezen a sikamlós talajon sem. Adhat Isten egy benyomást. Hát ez talán ehhez a bizonyossághoz, békességhez hasonlít, mint amit az előbb mondtam. Kaptam Istentől egy benyomást. Idegen szóval intuíciót. Egy indítatást, hogy csináljam ezt. Hogy mondjam azt. Egy testvérnek egyszer azt mondták, hogy ha megtámadják a kutyák, akkor maradjon állva. És amikor megtámadták egyszer a kutyák, eszébe jutott ez. És állva maradt. Nem is volt addig baj, amíg a kutyák fél méteres távolságban megálltak, habzott a szájuk, csorgott a nyáluk, vicsorítottak, ugattak rá, nem bántották. Na de hogyan tovább? Hát most nem bántanak, de haza szeretnék menni. Hát itt nem tölthetem az éjszakát. És akkor kapott Istentől egy ilyen indítást, egy ilyen benyomást, egy ilyen intuíciót. Ez Erdélyben volt, és a román pásztorok kóbor kutyái támadták meg, és mondott egy román kutya nevet. Hát mondta, hogy ott én nem emlékszem erre. Egy kutyának a nevét. Az egyik kutya sarkon fordult, elment. Az Úrtól volt. Elmondott így vagy három nevet, három kutya elment. Aztán ez tovább nem vált be, mert hiába mondta a neveket, a többi kutya maradt. De a végül azt mondja, hogy csak addig mondogatott neveket, az összes kutya elment. Amikor a nevüket hallották a kutyák, lecsendesedtek és elmentek. És azután hazament. Intuíció. Istentől való egy kijelentés, egy vezettetés, hogy mit csináljál. Most ez egy pici példa, sokfajta változata van ennek, nem akarok másokat mondani, csak hogy értsük jobban, hogy miről van szó. És szeretném még azt mondani, hogy van még egy olyan is, ami hasonló ehhez, de sokkal nagyobb mértékű, amikor Isten szelleme felindít. Felindít. Betölt. Sodor magával, mint egy áradat. Hát valahogy Sámsonról van ez megírva, hogy Gáza kapuit Isten lelke felindította, kitépte azokat a kapukat, és ez egy üzenet volt a filiszteusoknak, vigyázzatok, mert Isten erejével álltok szembe. Felvitte a dombra, az letette azt a nagy kaput. Nem tudom, hogy tudta átfogni, biztos, hogy így történt, mert meg van írva, és Isten igéje nem hazudik, de az az ember kitépte, és az letette. Azt az idegen templomot meg szétfeszítette a kezeivel, a két oszlopot, és az összedőlt. Tehát Isten szelleme olykor adott neki felindítást erre. De azért szellemi dolgokban is látunk ilyet. Amikor Péter apostol ott áll a nagy tanács előtt, és akkor ítélik őt, meg bántják őket, hogy miért beszélnek a Krisztus nevében. És akkor azt mondja, hogy és akkor Isten szellemétől felindítva. Így szólt. Hát egyszerűen megragadta őt Isten szelleme, és nagyon bátran, nagyon határozottan itt nem a nagypénteki Pétert látjuk, aki fut, és a kakas kell, hogy megállítsa a tagadásban, aki menekül és retteg attól, hogy azonosítják Jézussal, nem. Itt már attól retteg, hogy nehogy engem olyannak tartsanak, aki nem Jézus mellett van. Itt már Isten szellemével betöltekezve mondja azt, hogy jól jegyezzétek meg, hogy nincsen más név, amely által nekünk meg kellene tartani. És mi nem fogunk hallgatni erről. Akkor is, hogyha nektek ez nem tetszik. Embereknek kell engedelmeskedni, vagy Istennek? Ti döntsétek el! Ti mit mondotok? Hát ti is azt mondjátok, hogy Istennek. Na, ti nem ismeritek az Úrnak azt a fajta üzenetét, amit én megismertem. Itt van közöttünk az ellentét. De abban meg tudunk egyezni, hogy az Istennek kell inkább engedni. Hát én most Istennek fogok engedni. És hirdetem a Krisztus nektek is, ha kiengedtek a kintlevőknek, és mindenütt, amerre megyek. Ilyen bátorságra indította őt az Úr. Amikor ilyen felindulást ad az Úr lelke, szelleme, akkor az olyan tettekre, olyan szavakra sarkal, amit egyébként nem tudnék, vagy nem akarnék megtenni. De akkor, mint egy szélvihar magával ragad, elsöpör, és akkor Isten nagyon beállít engem a munkába. Egyébként nem vagyok olyan. Kicsit megszokott bennünket téveszteni, ha látunk egy embert, amikor Isten szelleme egy határozottan felemeli, és szolgálatba állítja. És mi azt mondjuk, hú, milyen hatalmas szolgálja ez az Úrnak. Nem szabad ilyet tennünk. Tudnunk kell, hogy a hatalmas Isten szolgálja. Nem az Isten hatalmas szolgálja, hanem a hatalmas Isten szolgálja. Isten cselekszik ő vele. Most ő nem az az átlagos ember, aki egyébként mindenki más, meg ő is egyébként, hanem most ő be van töltekezve Isten szellemével, és ezért úgy kell rátekintsek, hogy Isten vette kézbe, engem is kezébe vehet az Úr, és különös perceket vagy órákat adhat, amikor rendkívüli módon felhasznál. Hadd szóljak még arról, hogy mi nem csak vezettethetőek vagyunk, hanem félrevezettethetőek is. Félrevezethetőek is vagyunk. Ezzel kapcsolatban három gondolat. Valamikor kiderül, hogy Isten ügyének, szavának tartottunk valamit, és nem az. Később belátom, hogy nem az. Találkozok ilyennel többször, amikor párválasztás előtt állnak a fiatalok. Ő az, akit Isten akar nekem adni, és később kiderül, nem ő az. Mert amit Isten akar, az megvalósul. Ha nem valósul meg, akkor be kell lássam, nem, félre gondoltam, a saját szívem csapott be, és itt olyan nehéz különbséget tenni, hogy békességem van benne, persze, mert annyira akarnám, annyira vágyom rá, de nem azért van békességem, mert az Úr adta. Ezért nagyon jó, hogyha a fenti csokorból, amiket elmondtam, most csak így címszavakban, hogy az ő igéje által, testvéri tanács, intelem, buzdítás, megfontolás által, a körülmények által, békesség, bizonyosság által, vagy kijelentés által nem csak egy áll a rendelkezésünkre, hanem több. Amikor csokorba tudom szedni, hogy az Úr megérintett egy igével. Békességem van. Több testvérrel megosztottam, egybehangzóan azt mondták, igen. A körülmények is, eljött az ideje, úgy látom, megtörtént minden a körülményeimben, ami ehhez szükséges. Léphetek most már. Tehát több oldalról erősíti meg az Úr. Aztán szeretnék arra figyelmeztetni, hogy aki az engedetlenség útjára lép, azt elkezdi vezetni elő vagy utóbb egy gonosz szellem, egy istentelen idegen szellem, és adja neki akár a természet feletti kijelentést is. Akháb király idejében ismerjük azt, hogy a proféták felálltak ott Akháb király elé, és a Jósafát király elé, mert együtt volt akkor Izrael és Júda királya, összefogtak a háborúba, és hangzik a nagy bátorítás, menjél, győzni fogsz! Rámod Gileád ellen, nyugodtan felmehetsz, mert győztes leszel. Kérdezi Jósafát, azért az ő szíve hívő szív volt, gyanakszik. Nem hallja a hangot, a pásztornak a hangját, az ő urának a hangját. Sok prófétát hall, de azt még nem hallja, ami ő az ő szívét megnyugtatná. Nincs még itt prófétája az Úrnak? Á, van itt egy, amíg sosem mond nekem jót. Na hallgassuk meg, nem mondjon ilyet a király. Isten szava nem jó, akkor én nem vagyok a jó. Ha nekem az nem jó, akkor nekem kell Isten igéhez változni. Nem a prófétákat idomítom a saját akaratomhoz, hanem magamat idomítom az Isten igéjéhez. És akkor jön ez a Mikeás próféta, és mondja, hogy kijelentést adott nekem az Úr, hogy vesztes lesz ez a csata, ne menjél el. És akkor, hát a többiek miért profétálnak így? Mert egy gonosz lélek megjelent Isten előtt, és azt mondja, hazugság lelkét adom, hogy becsapjam az istentelen királyt. Azért. Jó, megverik ezért, a kijelentéséért, de Mikeásnak lett igaza. Tehát van, amikor olyan engedetlenségi fokra jut egy hívő, hogy kap vezettetést, kijelentéseket, kap békességet, meg jelenéseket, meg sok, de már egy gonosz szellem vezeti az óránál fogva. Ez az elején el kell vágni, ez nem az én Uramnak a hangja. A megtérésemkor én nem ezt a hangot hallottam. Én az én pásztoromat keresem. És egy harmadik dolog, gondolat a félrevezettetéssel kapcsolatban, hogy testvérek, a vezettetést azt tanulni kell. Az olyan, mint egy idegen nyelv. Én azt szoktam mondani erre, hogy az Istennek a nyelvét azt meg kell tanulni, mint az angol nyelvet, vagy a román nyelvet. Isten elkezd hozzám beszélni, és amíg kicsiny vagyok, addig csak szavakat értek abból. És ahogy növekedek, egyre inkább megtanulom ennek a nyelvnek a fortéjait, a nyelvtani nehézségeit. Hát a mennyek nyelve is egy olyan, hogy először csak a nevemet értem meg. Mondja az Úr Jézus, nem tudott még akkor többet mondani, csak annyit, Mária, mikor feltámadt. Mert ránézett Mária, azt mondja, hát itt a kertész fiú. És Jézus volt az. Egyszerűen annyira idegen volt a mennyei dolgok számára neki, hogy nem ismerte fel Jézust. És csak ennyit mond, Mária. Ugye a nevek azok minden nyelve ugyanúgy hangzanak. Hiába van meg a Lajosnak is a megfelelője angolból, ha az angolok megismernek nekem, azt fogja mondani, hogy Lajos, és nem az, hogy Louis, vagy Louise, vagy ki tudja, hogy mondják, vagy a franciák. Hanem azt mondják, ez magyar gyerek, ez nem Louis lesz, hanem egy Lajos marad nekünk. És mi is úgy mondjuk, hogy a Joe-ra nem azt mondjuk, hogy József, hanem azt mondjuk, hogy Joe. Tehát a név az marad. Ez a legkönnyebb, ezzel kezdi. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. A mennyei nyelvből az első, amit megtanulunk, az a mi nevünk. De aztán jön a többi is. Isten kijelenti magát. És egyre inkább otthonosabban mozgunk a nyelvben, egyre inkább gyakorlottabbak leszünk. Testvérek, nem baj, hogyha hibázunk. Egy magyar ember is, hogyha hallja, hogy hát Mihálynak holland a felesége. Biztos sokat hibázott magyar nyelvből még, vagy mit te most is. Ha nem kacag, nem fogja a hasát, hogy beszélsz te? hanem még azt is megbecsüli, hogy tud így, ennyire megtanul magyarul. Hát Isten is így van, testvérek. Nehogy azt gondoljuk, ha mellé fogtunk. Mi valamiben nem az Úr akaratát jól láttuk meg, hanem más irányba mentünk. Nehogy azt gondoljuk, hogy Isten haragudni fog ránk. Hanem Isten megtanít, leültet, és akkor nyelvtanórákat ad. Segít a kiejtésben, segít megérteni a mennyei nyelvet, a mennyei vezettetést megadni. És ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy a kemény eledel is eljön, amikor már az érzékszervek a gyakorlat következtében kialakulnak, hogy különbséget tudjunk jó és rossz között tenni. Növekedünk hitben, és kevesebbet fogunk hibázni. Sokkal többször találjuk meg Isten akaratát, először csak tapogatjuk nehezen, de az Úr ad ebben vezettetést és fejlődést. Azzal fejezem be, amivel az elején kezdtem, Isten adott egy pásztort. Adott egy pásztort az ő népe élére, és ő vezetni akarja az övéit. Akiket Isten szelleme vezérel, azok az Istennek a fiai. Ez a pásztor a Szent Szellem által, mert nem hagyott minket árvákul, amikor felemeltetett a mennybe, hanem elküldte a vigasztalót, és a vigasztaló által vezérel bennünket. És ez a vigasztaló megszólal az ő hangján. Ez a szellem kardja az Isten igéje. Vezérel bennünket, és hogyha erre a vezetésre figyelünk, akkor lehet, hogy nem mindent emberi logika szerint fogunk megtenni. Nem a megélhetés, a meggazdagodás, a siker, a lelki elhízás, vagy a testi elhízás irányába fogunk haradni, tehát nem biztos, hogy ez az útja annak. De akár ilyen logikátlan lépéseken keresztül is mi bővízű forrásokra fogunk találni, és dús legelőkre. Hogyha ez a pásztor hagyjuk, hogy legeltessen bennünket, és akkor megérkezünk egy közös célhoz. Mert Isten szelleme vezéri az egyik fiat, a másik fiat, a harmadikat. Amikor én a gyermekeimet vezetem, pedig sokan vannak, akkor nem össze-vissza mennek, hanem egy irányba kell, hogy menjünk, és ha egy irányba megyünk, együtt fog az egész család megérkezni. Isten így akarja az ő gyermekeit, az ő fiait, a Szent Szellem által együtt vezérelni. És akkor megérkezünk. És közben, amíg haladunk, látják, hogy hogyan szeretik egymást, közben felismerik az emberek, hát ezek Isten fiai. Meglátszik rajtunk. Akik az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És meg fogja ismerni a világ, hogy ti az enyémek vagytok, ha ti egymást szeretni fogjátok. Ha szeretitek az Urat, és szeretitek egymást. Nem arról van szó a nyájban, hogy a kosok így egymásnak feszülnek, és koppannak az agyarak, hanem arról van szó, hogy fej-fej mellett előre haladnak, és a hitetlenség erői felé löknek. És nem fizikai fegyverek, nem testi fegyverek vannak nekik, hanem szellemi fegyverzetük van. És szellemi módon hadakoznak, nem egymás ellen, hanem az Úrért, és egymásért, mint ahogy mondják ott Gedeon történetében, az Úrért és Gedeonért. Ez azt jelenti, hogy a mi pásztorunk az Isten, és mi egymást is szeretjük, és elfogadjuk, hogy Isten vezetőül ezt a Gedeont állította. Hát testvérek, így kell nekünk együtt haladni. Talán sok minden elhangzott, jó lenne írásba vagy vázlatpontba foglalni, nincs erről külön írásom, de a hanganyag az megvan. Jó ezeket ismételni, számba venni, nem elfelejteni, hogy hogyan tud bennünket Isten vezérelni, és ehhez szabni magunkat mindenkor. Ámen.